Rádióegyetem. A kanonikus mű. Radnóti Sándor előadása. Kántor Péter festményversei. Az ELTE bölcsészkarán 2005. decemberében elhangzott előadás felvétele.
Egy mai magyar költő két hosszú verséről beszélünk. Mind a kettő egy-egy festményvers. Kántor Péter a költő neve. Valamilyen ok miatt a festmény leíró versek azok utóbbi évtizedek magyar költészetében elég jelentőssé váltak. Tandori Dezső például egy egész kötetet adott ki ilyen versekről. Két festőről szól ez a két vers, az egyik Eugène Boudinről. A költő még azt is szükségesnek tartja pontoskodva, hogy az évszámot is beleillesz-e a címbe. Eugène Boudin, 1824-1898, vesző, strandfestő. Itt természetesen ez a beillesztése a dátumnak arra utal, hogy nem valami híres, vagy nem valami ismert, a művelt emberek számára szükségképp ismerendő művészről van szó. És a másik sem tartozik a legismertebbek közé, Hendrik Averkamp, 1585-1634. Művészettörténészek ismerik ezeket a neveket, akik impressionista, illetve holland kismestereket néznek galériákban, azok találkoznak ezekkel a nevekkel. Aki a Monet és barátai című tavalyi nagy sikerű Szépművészeti Múzeum kiállítást látta, az találkozott Eugène Boudin nevével, hiszen Boudin Monetnak nem csak barátja, hanem mestere is volt, és Truvíba, illetve a normandiai tengerparton, ahonnan ez a vers is indít, ott gyakran festettek együtt kinn a szabadban. De ez már is meggondolkodhattad bennünket. Tehát két olyan festőt választ itt a költő, akik nem nagyon ismerősek, tehát akik nem tartoznak bele a kánonba, nem tartoznak a leghíresebbek közé. Bizonyos értelemben ez is valamiféle szolidaritásnak a jele, szolidaritásnak a kicsivel, szolidaritásnak a kisebb jelentőségűvel. A kánon gyakran csak a legnagyobbakat tartalmazza, vagy a legjelentősebbeket tartalmazza. Úgy is fel lehet fogni a modern kánont, azért beszélek modern kánonról, mert a premodern kánon az nem ezt jelentette, az nem egy listát jelentett, amely tartalmazta azt, amit tulajdonképpen azokat a neveket, azokat a műveket, amelyek hozzátartoznak a műveltséghez, amelyeket a művelt embernek tudnia kell. A korai kánon inkább eljárás, művészi alkotások törvénykönyvét jelentette, azt, hogy hogyan kell műveket alkotni, hogy azok a szabály szerint készüljenek el, és ne szegjék meg a szabályait és a törvényeit a mesterségnek. Ebben az értelemben beszélhetünk korai kánonról és a modern kánon, amely abban a klasszikus modern értelemben veendő, ahogy erről mindig is beszéltem ebben a kurzusban, tehát a 18. század második felétől alakult ki. A modern kánon viszont ezt a listát jelenti. Ezt a listát, hogy ki az, aki művelt embernek nevezhető, az, aki ezeket a neveket ismeri. Mert ez nem csak neveket jelentett, hanem műfajokat is jelentett, művészeti irányokat is jelentett. És ez elég kevés volt a 18. században. Ha képzőművészetről beszélünk, akkor ott volt az antik szobrászat, amelynek ismerni kellett a legfontosabb műveit, ott volt a reneszánsz festészet, amelynek ismerni kellett a legfontosabb műveit és művészeit, ott volt az Alpokon túli, a transalpin művészet, tehát lényegében Itálián kívül egész Európa művészete, amelyből szintén erős válogatással kellett ismerni Rubenst, és kellett ismerni Poussint. Poussint ugye, aki a Balzac novellából is ismerős nekünk. Kellett ismerni a hollandok közül néhány nevet, kellett ismerni néhány franciát, és így tovább. Tehát ez egy elég belátható lista volt a 19. században, és egyre növekszik, és egyre növekedett, és szükségszerű is, hogy bizonyos értelemben a kánon relativizálásával és a kánon felbomlásával járt. Együtt annál is inkább, mert a 20. század 60-as, 70-es éveitől kezdve nagyon erős kánon kritikák jelentkeztek. Jelentkeztek azon az alapon kánon kritikák, hogy ezek tulajdonképpen egy meghatározott kultúrának a kánonát jelentik, egy meghatározott kultúrának a műveit és művészeit jelentik, amiből kimarad más. Kimaradnak a nőművészek például, kimaradnak azok a művészetek, amelyeket a történelemben inkább nők alkottak. Kimarad a népművészete, kimarad a gyarmati, vagy valaha gyarmati sorban tartott népeknek a művészete, kimarad a nem európai művészet a maga teljes egészében. A kánon kritika tehát ezekkel a nagy a 20. század második felére jellemző lázadásokkal, a feminista lázadással, a harmadik világ kultúrájának beemelését szorgalmazó lázadásokkal együtt jár. Tehát a kánon erősen relativizálódott. És magán az európai kultúrán belül is, még már korábban is, állandóan volt egy ellenmozgás a kánonnal szemben, nevezetesen a kismestereknek, a kisművészeknek a jelentősége, kisművészeteknek a jelentősége, tehát éppen a nem kanonikus műveknek és nem kanonikus művészeknek a jelentősége. Bertolt Brecht például, aki ennek egyik előharcosa volt, azt mondta egyszer, hogy Lenz egy német író volt, német drámaíró, Goethe korában. Goethe, mondta Brecht, nagyobb volt, mint Lenz. De amit Lenz meg tudott írni, azt nem tudta Goethe megírni. Ugye? Ebben a tulajdonképpen banálisnak tekinthető mondatban benne van az, hogy van olyan tartalom, van olyan feladat, amely éppen Lenzre volt szabva, és amelyet Goethe nem azért, mert ne lett volna nagyobb tehetség, vagy súlyosabb művész, hanem talán éppen ezért nem tudott megvalósítani. És ugyanebben a korban Brecht barátja, Walter Benjamin, megírja a német szomorújátékról szóló könyvét. Egy olyan művészeti anyagról és olyan művészekről, amelyet tulajdonképpen a feledés homálya vett körül, amelyeknek neveit, talán Gryphius kivételével, már csak germanista irodalomtörténészek ismertek ebben a korban. Az irodalomtörténet tárgya volt, hiszen a nemzeti irodalomtörténet, a magyar is, számos olyan nevet felsorol, amelyet a disziplina szakértőinek ismerniük kell. De nem tartozott bele a műveltség világába. És Benjamin éppen erről a művészetről, és éppen erről a korról, és éppen ezekről a művekről alkotott egy nagyon jelentős pályakezdő művet, amely megint csak programmatikusan, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy Goethét és Lenzet összehasonlította, Brecht összehasonlította a korabeli spanyol drámát, Lope de Vega nagy művészetét, amely természetesen mai napig benn van a kánonba, a név ismeretes, a műveit játsszák. Azt mondta Benjamin, hogy vannak olyan korok, amelyekben a tökéletes, zárt művek azzal fizetnek tökéletességükért és zártságukért, hogy túlzottan lekerekítettekké válnak, túlzottan kicsi problémát fognak át. Hogy Lope beletartozik-e ebbe, Lope de Vega beletartozik-e ebbe, hát azt mondhatjuk, hogy az ő problémája, minden drámájának a problémája tulajdonképpen a személyes becsületnek a kérdése. Az, hogy van egy láthatatlan aura, amit körülvesz minden embert, és ha ebbe belelépnek, és ezáltal megsértik azt az embert, akkor ennek szörnyű, tragikus következményei lehetnek. Ugye ez a hihetetlenül kihegyezett és kiélezett, és majdhogy nem azt mondhatnám, hisztérikus becsületvédelem, amely olyan jellemző volt a 17. századi spanyol világra, és amely még a 19.-20. században is ugye a párbajoknak a történetében ott lebeg valahol az európai történelemben. Egy rossz szó, egy ügyetlen megjegyzés, és már is az életével kell valakinek a kettő közül fizetni, vagy amikor ez már csak játékká és etiketté válik, akkor meg éppen azáltal válik komolytalanná, ha csak az első vérre megy, és nem halálos kimenetelű. Szóval mintha ez volna a spanyol drámának, a nagyon jelentős és igazán gyönyörű műveknek a világa, és ezzel szemben viszont a töredékes, gyakran ügyetlen, gyakran kiegyensúlyozatlan és diszharmonikus német szomorú játéknak, tehát ami művészileg bizonyára gyengébb, bizonyára jelentéktelenebb, éppen ebben a töredékességében, éppen ebben a művészi bizonytalanságában, lekerekítetlenségében, nem zárt voltában, nem tökéletes voltában, hanem nyitott voltában van mélyebb, vagy szélesebb, vagy általánosabb tartalma, legalábbis Walter Benjamin így gondolta. De ezek mind csak példák. Lenz viszonya Goethéhez, a német szomorújáték, a barokk német szomorújáték viszonya a spanyol barokk drámához. Ezek mind csak példák, példái annak, hogy a legkülönbözőbb pontokon elkezdték a kánonnak a felbontását, és ennek egyik útja az volt, hogy olyan művészetek, vagy olyan az esztétikának olyan területei felé irányult az érdeklődés, amely tradicionálisan, úgy, ahogy az a 18. században kialakult, nem tartozott bele ebbe az érdeklődési körben, hiszen a 18. században az a megkonstruált művészet fogalom, az csak néhány dolgot fogadott magába, tehát valóban a magas művészetnek a csúcsain magába fogadta a költészetet, magába fogadta a festészetet, magába fogadta a szobrászatot, a zenét, és nagyon sok művészeti ág, műfaj, műnem kihullott ebből a rostából, és ezeket újra és újra fel kell és fel lehetett fedezni. Nézzük először nem a Budent, hanem a Jégörömöt. Hogy világosá váljék, hogy miért ezekkel a bevezető szavakkal kezdtem el az elemzést. Na még ti gyertek vele, mintett Hendrik, és azok mentek vele az ő jegére. És Hendrik várta, míg eloszlanak, és bízott bennük, hogy majd megtalálják a helyüket, és tényleg megtalálták akkor, ott legalábbis a jégen. És Jégörömnek nevezte el Hendrik, amikor megtelt a kép, és előterében, mint egy a minden dolgok kapujában, épp szemközt vele állt meg egy pazar, színes lepkére emlékeztető lábán korcsolyát viselő gavallér, sárga mellényben, sötét budgyos gatyában, fején magas tollas kalappal pózolón, mintha ő volna igazán a fontos, rajta összpontosulna, belőle futna szét, minden irányba, minden figyelem, holott csak mint a többi, úgy volt ő is jelen. Aztán lelakkozta vastagon az egészet, és akkor megdermedtek a madarak az égben. Az orrobokú úgy maradt orrabukva, s mindenki, hogy éppen lépve, ülve, fél lábon, párosan vagy egyedül, s nagy lett a némaság. S a némaságban a mozdulatok, mint a tőszavak hirdették, itt, ide, így, erre, hopp, jól lehet már sem erre, végleg ott már. És nincs erő, mely ezen változtatni tudna, se szándék, s talán ok sincs igazán, hisz minden úgy van, ahogyan lehet, vagyis jól van úgy minden, ahogyan van. Így, és lelakkozta még egyszer az egészet. És kész. És Hendrik, ez a te jeged, ez az arannyal futtatott ezüstál, mágnesként vonza hitetlen hívedet. Akár a csillagokkal teli ég, ahol minden csillagnak helye van, s mindent beleng valami lenni szép. Valami közelről is távoli, mint a benrekedt dallamok a fülben, aminek nem tud semmi ártani. Színültik drága fényben kabelt, harisnya, szoknya, minden, mi melegít, piroslik, feketél, és nem mosodik össze, ház, ladik, fa. És nincs sóvár, el mást vágyó tekintet, nincs múlt, jövő, messzi hegycsúcs mi fájjon, nincs elmúlás, nincs só, nyílt sebbe hintet. Más tudta, amit tudott, Pieter Bruegel a mester. Nálad boldogan rogyadozva siet a szegény a nehéz szalmateherrel, nálad lovas szánon siklik az élet, és aki nézi, örül, hogy nézheti, hogy tehet bármilyen kis semmiséget. Jelenetek a jégen, jég öröm, korcsolyázók, s egyszer se vak vezet világtalant komisz göröngyökön. És úgy lehet, van ebben is igazság, a képek kicsik, de nagy a világ, a tejegedet kedv és béke lakják. Hát miért csak az igaz, hogy mindig sír a szél, hogy mindig tombol, hogy mindig sziszeg, hogy mindig nyögve hull a fa levél, hogy mindig borzongunk a durva nyárban, és megtelvén cukorral, mint a szőlő, vaktában hirdetünk valamit kiabálva? Csak egyszer vittél volna ki a tejegedre, tettél volna rám kalapot meg lágyfényt, ami csak kell, s lakkoztál volna le megérdemelt helyemre. Feltűnhet, hogy bizonyos értelemben itt is megjelenik az a probléma, ami a Keats görög váza versében. Hiszen itt is arról van szó, hogy a költői képzelet, ez szerintem egy nagyon szép és jelentős vers, a költői képzelet az alkotás folyamatában írja le, legalábbis kezdetben ezt a képet. Ez, mint tudjuk, egy ősi formája az ekfrázisnak, a képleírásnak. Ezt tette már Homérosz is, az első ekfrázis szerzője, amikor azt a híres pajzs leírást adja az Iliászban. Elmondja, hogyan készült a pajzs, és ez volt az, amit Lessing olyan jelentékenek és olyan fontosnak tartott teljes joggal a Laokonban. Ugye? Tehát elhelyezi az alakokat a képen, amivész, és lelakkozza, és ezáltal változtathatatlanná teszi. Nincs múlt, nincs jövő többet. A költői képzelet itt úgy működik, hogy valóságos alakokat von oda, a vers fikciója szerint valóságos alakokat tesz erre a jégre a festő, és akkor egy a vers által nem tárgyalt varázslat vagy bűbáj révén ezek a valóságos alakok válnak kétdimenziós alakokkal. Ezek a valóságos alakok lakkozódnak le, szűnnek megélni. De ez az életnek a megszűnése, ami benne van a versben, hiszen ott van, hogy s nagy lett a némaság. Ugye? És akkor megdermedtek a madarak az égben, az orrabukó úgy maradt orrabukva, és mindenki, hogy éppen lépve, ülve, fél lábon, párosan vagy egyedül. Ugye ez megint csak Pompeji, ugye? Ahol megvannak azok az élő emberszobrok, akik úgy maradtak, amit éppen cselekedtek, amikor rájuk tört és bevonta őket a lába. Ugye, a pompeji strázsa, az alvó asszony, és tovább ezek a Pompeiben látható emberszobrok. Tehát itt is benne van ez a nagy némaság, de nem erre fut ki a vers, ahogy legalábbis egy lehetséges értelmezés szerint erre futott ki az Óda egy görög vázához. Itt nem ez a problémája ennek a versnek, nem azzal foglalkozik, éppen mert játékos. Van egy játéka annak, hogy odavonja, mint egy hamelni patkányfogó, odavonja a figurákat a jégre, oda tesz, és akkor egy varázslattal, egy bűbájjal, ez volna a művészetnek a varázslata, rögzíti őket. Nem tesszük fel már azt a kérdést, hogy aki itt rögzítve van, az annak hogy szűnt meg az élete, vagy hogy nincs már élete. Mert ábrázolássá válik, reprezentációvá válik. És az, ami fele megy a vers, az ennek a gyönyörűsége, ennek a szépsége. és ennek az ábrázolásnak, a felidézésnek, a reprezentációnak a szépsége. De még ennél is tovább megy, és ez az, ami a kánon és antikánon bevezetőben taglalt gondolataihoz kapcsolja ezt a verset. Ugyanis ő is valami olyasmit mond, mint Brecht a Goethe és Lenz összevetésben. Ő is valami olyasmit mond, mint Benjamin, hogy vannak nagyon nagy mesterek, akik a lét alapvető, tragikus nagy problémáival vannak elfoglalva, és meg is tudjuk ebből a versből, hogy ki ez a nagymester, ki az, akit Hendrik Averkamppal, a holland kismesterrel, aki a jég örömeit ábrázolta, itt szembe akar állítani. Ez Bruegel, Pieter Bruegel. Más tudta, amit tudott. Pieter Bruegel a mester. És kicsit később, három strófával az később. Jelenetek a jégen, jég öröm, korcsolyázók, és egyszer se vak vezet világtalant komisz göröngyökön. Ugye? Itt megjelenik Bruegellel az összehasonlítás, méghozzá Bruegel egy konkrét képével, a Nápolyban őrzött vakok című képével, amelyben csodálatos nagy kép, öt vak ember megy egymás után, mindegyik fogja a másiknak a vállát, és elől valaki, a vezetőjük, szintén világtalan bottal megy, és beleesik egy gödörbe. Az első már belezuhant az árokba. A második lépte megrodjan. A harmadik még gyanútlan, de a negyedik, ötödik a végén, annak még fogalma sincs a sorsáról. Persze, ez egyrészt egy életkép, egy jelenet Bruegelnél, másrészt természetesen egy allegória. Allegória az emberi életről. Ilyen vakon botorkálunk, és ilyen vakon zuhanunk bele az árokba. Az utolsók még gyanútlanok, az első már ott van. Tehát az életnek a tragikus oldala, az életnek a kikerülhetetlen tragédiája. De Kántor Péter azt mondja Averkampról, aki nem ezzel foglalkozik, hogy úgy lehet, van ebben is igazság. A képek kicsik, de nagy a világ, a tejegedet kedvés béke lakják. Tehát tulajdonképpen egy pledoáé, egy védőbeszéd ez a vers, azzal szemben, hogy valaki az élet szépségét, a világ szépségét mutatja meg. Ez kicsi, a képek kicsik. De az a világ, amiből kivág egy részt, egy boldog részt, az örömnek a pillanatnyi állapotát, és megörökíti az örömnek ezt az állapotát, az nagy. Hát miért, teszi fel a költő a kérdést, csak az igaz, hogy mindig sír a szél, hogy mindig tombol, hogy mindig sziszek, hogy mindig nyögve hullafa levél, hogy mindig borzongunk a durva nyárban, és megtelvén cukorral, mint a szöllő, vaktában hirdetünk valamit kiabálva. Ugye? Tehát a jogosultsága a harmonikus ábrázolásnak. Ez egy örök kérdése a művészetnek. Megadja a nagy tragikus problémáknak a tiszteletet. Megadja a tiszteletet azzal, hogy felemlíti, mint egy ommást alkot ebben a Averkamp képről szóló versben Pieter Bruegelnek, az igazi nagymesternek. De ő is azt mondja, hogy Bruegel éppen azért, mert úgy látotta, hogy látott, és ezáltal hihetetlen szélesen és gazdagon ábrázolta a világot. Bruegelről ugye beszéltünk az első órák egyikén az Oden vers kapcsán. Éppen azért nem tudta látni azt, amit Averkamp látott, azt a kisebb, szűkebb szemhatárú világot. Az örömnek a pillanatait, mert látta a kinnak és a keservnek az óráit, napjait, heteit és hónapjait. És így most visszatekintve ebből a gondolatmenetből, ebből a költői gondolatmenetből, válik értelmezhetővé ez a bizonyos lelakkozás, amit egyrészt ugye a technika. A költői fikció szerint odavonja az embereket, akik örömmel és boldogan siklanak a jégen, és megállítja, némává teszi a jelenetet, és ahogy ez nagyon szép részben ott van, a mozdulatok, mint a tőszavak hirdették itt, ide, így, erre, hopp. Jó lehet már sem erre, végleg ott már. Ugye? Megint a megállított idő, ha tetszik, a termékeny pillanat. Van előtje és van utánja, de amit látunk, az csak az. Az csak az. De ezt nem arra, ezt a problémát, a festészetnek ezt a problémáját, a megállított időnek ezt a problémáját, amelyet minden reprezentáló kép, minden ábrázoló kép tartalmaz, ezt nem arra használja fel, amire Keats, ahol szintén egy ábrázoló kép a szerelmesek, akik soha nem érik el egymást, az áldozatvivők, akik soha nem térnek vissza, miután kivonultak városukból, soha nem térnek vissza a városukba. Tehát nem erre a súlyosabb és nagyobb és tragikusabb problémára használja fel, hanem arra, ahogy megörökíti az örömet. Gondoljanak a családi fényképekre. A családi fényképek azok azt a célt szolgálják, hogy megmutassák, megőrizzék azokat a diszkrét pillanatokat, tehát elszigetelt pillanatokat, amikor boldogok voltunk. A családi fényképek ünnepeket ábrázolnak, családi fényképek új jövevényeket, újszületteket ábrázolnak. A családi fényképben nincs tragédia. A családi fénykép nem szokta bemutatni azt, amint a férj és feleség, vagy az apa és anya éppen eldönti, hogy nem tudnak tovább együtt élni, és el kell válniuk. A családi fénykép nem mutatja azt, amint a fiú vagy a lány súlyos válsággal küzdve tér haza a családi otthonban. A családi kép mindig azt mutatja, hogy boldogok vagyunk, hogy jókedvűek vagyunk, hogy nevetünk, hogy ünneplünk, mert meg akarjuk örökíteni ezt. Emlékezni akarunk, hogy ez jó volt. Most körülbelül valami ilyesmi történik itt. És nyilvánvaló, hogy az életnek ezek valóban diszkrét, abban az értelemben diszkrét, hogy elszigetelt kis pillanatai. És ezért és ebben az értelemben, nem csak technikai értelemben, nem csak a festőművészet formája tekintetében lakkozza le, vagyis egy átlátszó réteggel befedi, megállítja és elnémítja, hanem ezért is, hogy emlékeztessen. A művészetnek az egyik legjelentősebb feladata az emlékeztetés. Emlékeztessen arra, hogy jó volt, vagy emlékeztessen arra, hogy jó lehet. Emlékeztessen arra, hogy van szépség a világban. Nagyon nagy kérdés ez. Schubert azt mondta, egy híres és sokat idézett mondat, hogy ismer vidám zenét is, mert én nem ismerek. Csak szomorú zenét ismerek. És valóban Schubertnél a legvidámabb, a legfrissebb, a legboldogabb dal mögött is ott van egy hihetetlen melankólia és gyakran súlyos tragédia. És mégis a tragédiához való viszony kettős lehet. Az, aki nem látja be a tragédiát, nem látja be a tragikus vonatkozásait, tragikus lehetőségeit az életnek, aki a tragédián innen tölti el az életét, abban kétségkívül van valami banális vagy bárgyú. Valami, ami mintha aki mintha azt tenné, hogy ezekből a családi képekből ebből építi fel az életét. Mintha elhinné azt, hogy Mi valóban úgy élünk, ahogy ott látjuk magunkat azokon a képeken, amelyek gyakran íróasztalokra kerülnek ki, falakra kerülnek ki, hogy állandóan szem előtt legyen. Ugye? Ebben van valami önszuggesztió, legyünk olyanok, de persze nem lehetünk olyanok, hiszen ezek kivételes pillanatai az életnek, ünnepi pillanatai az életnek, és az élet közismerten nem csak ilyenekből áll. Tragédián inneni banalitás azt hinni, hogy fel lehet építeni a boldog családi képekből, vagy a boldog reprezentációkból, a jégöröm képeiből és hasonlókból egy életet. De természetesen van más lehetőség is, és ez a tragédián túli már nem tragikus gondolat, vagy nem tragikus stilizáció. Aki belátja a tragédiát, és túl tud lépni rajta. És ezt hívják mind közönségesen bölcsességnek. A bölcs ember az, aki előtt nem idegen a tragédia, de túl lép rajta, és túl tud látni a tragédián. Ez egyébként, ennek drámai műfajai is vannak, hiszen a tragédia ugye egy drámai műfaj, és vannak olyan műfajok, amelyek nem tragikus drámák, románcok, ez az egyik műszava ezeknek, amelynek a hőse egy bölcs ember, aki nem innen van a tragédián, hanem túl van a tragédián. Ilyen lehet például a Vihar Prosperója. Ilyen lehet, mint ahogy a dráma címe is mutatja, Lessing bölcs Nátánya. És talán elképzelhető mégis Schubert ellenére olyan zene, amely ebben az értelemben vidám, a tragédián túli vidámság. Vagy elképzelhető ilyen képzőművészet. Én azt gondolom, hogy például a 20. század nagy képzőművészei, nagy festői közül Paul Klee lehetett ilyen. Tehát még az is lehetséges, hogy ellentétben ennek a versnek a beállításáról ott van a nagyon súlyos, nagyon nagy mester, Pieter Bruegel, aki tragikus mester. És ott van Hendrik Averkamp, aki kismester. Ugye ez egy műszava tulajdonképpen a holland festészetnek, ahol százával voltak csodálatos kis mesterek, valóban kicsi mesterek, akik specialistái is voltak. Volt, aki korcsolyázókat festett egész életében. Volt, aki templombelsőket festett, volt, aki paraszti zsáner jeleneteket festett egész életében, és ennek, vagy egyiknek, vagy másiknak, vagy harmadiknak, vagy negyediknek, mert csendéletek is voltak, és mindenféle egyéb, volt a mestere. De az is lehet, hogy van olyan is, akinél nem így oszlik meg, hogy Goethe ugyan jóval nagyobb mester volt, mint Lenz, de nem tudta megcsinálni azt, amit csak Lenz tudott megcsinálni. Bruegel jóval nagyobb mester volt, mint Hendrik Averkamp, de nem tudta megcsinálni azt, amit Hendrik Averkamp meg tudott csinálni, hanem az is lehetséges, hogy a tragédián túli szemléletnek, a nem tragikus szemléletnek, amely belátja a tragédiát és átlép rajta, és egy bölcs derűt tud létrehozni vagy megvalósítani, annak is lehet nagy művészete, és valóban vannak ilyen művek is. Nézzük most a másik verset. Nem sokat utazott. Ott volt neki Trouville a tengerpart Normandiában, a strand, ahol az emberek strandolni szoktak. Budén is kiment, kivitte az embereit a strandra, de nem strandolni. Kivitte őket föl alá sétálni, járkáljatok. Nem törődött a homokkal, hogy majd homok megy a cipőjükbe, a ruhájukba. Nem törődött a kifogásaikkal. Két lépésnél nagyobb távolságot tartott, ilyen volt. De mindig szép elegáns ruhákat adott rájuk, krinolin szoknyát, kalapot, pellerin szallagokat. A férfiaknak sétapelcát nyomott a kezébe, az érzékeny bőrű nőknek napernyőt, rendszerint székeket is vitt ki a partra, letette őket egy kupacba, és leültette a fáradékonyakat. Azok rögtön leültek, bámészkodni, beszélgetni. Budent nem érdekelte, miről beszélgetnek, nyilván érdektelen semmiségekről gondolta, és talán igaza volt. Úgy 1863-64-ben. Egyszerre két fekete ruhás kisasszony és egy fiatalember leültek a homokba. csak úgy. Máskor a szél belekapott egy türkészkék kendőbe. Vagy vihar jött, ólomszürke lett az ég. A sétálások egyre ritkultak, rövidültek. Buden hagyta. Hagyta az egy helyben tapogást. Sőt, nagyon is megfelelt neki így. Néha egy zászlóval vagy szalaggal jelezte a szelet. 65-ben is kivonultak bámulni a naplementét. Ücsörögtek, átcsorogtak egy kupacban. Nem történt semmi különös, várakoztak. Buden kicsi képeket festett, 35x57 cm ilyesmik. És a kép fele kétharmada mindig ég volt. Messze volt még a világháború. Buden küszködött, szeretett volna jobb képeket festeni. Egy 1867-es képen délután ülnek kinn a tengerparton, Huvíban természetesen, a csoda tudja miért, de valahogy szörnyen magányosak. Mint akiket száműztek ide a partra a szép ruhájukban. Kijöttek ide, de innen aztán már nincs hova, innen már sehová, és hamarosan beesteledik. A száműzöttek pedig csak ücsörögnek, átcsorognak csöndesen jól nevelten. Még a kutya se ugat, csak néz. És hiába, hogy egy csoportot alkotnak, és hiába az álló nők. Aki csirázó terveket szimatol, az téved. Aki azt hisz, hogy majd megijednek, téved. Majd felállnak, akik ülnek, és leülnek, akik állnak, ez elképzelhető. És nézik tovább a tengert, mint egy moziban a mozit. Buden szerette őket, biztos a maga módján, de Buden elment. Elment az antwerpeni kikötőbe, Brüsszelbe, Velencébe, elment egy mezőt festeni tehenekkel, a szomorú Dubois családot a teraszán elment Buden, és ha visszajön is, csak egy piros napernyőért jön vissza, amire egy csirály rápöttyintett egy E-t, E Buden, strandfestő. Buden egyébként soha se festett csirályokat, mindig csak az ő száműzött hölgyeit és urait, ahogy ücsörögnek, átsorognak, sétálnak, vagy úgy tesznek, mint akik sétálni indulnak, de ugyanhová is mehetnének, hová. Buden viszont elment, és nem jön vissza. Nem jön vissza azért a piros napernyőért se, ami inkább narancssárga és makulátlan, nincs rajta egyetlen sirálypöccse. És csak ücsörögnek és átsorognak a Truvii strandon, hamarosan beesteledik, és megkapaszkodnak a kalapjukban, nekivetik hátukat a széktámlának, és néznek maguk elé rendületlenül az anyák, a lányok, a testvérek, az unokatestvérek, a férjek, a fiúk, az apák, a nagyapák. Tulajdonképpen mivel érdemelték ki ezt a szerepet? Mi volt a bűnük? Mert hogy semmi az nem lehet. Azt még ők maguk se állítanák, de hogy mi? Nézzik a naplementét, és ha valakiben felmerülne, hogy Buden elfeledkezett róluk, hogy netalentán magukra hagyta őket, és hogy meg kéne gondolni, Buden már meggondolta. Már megfestette az eget, alatta a partot, a tengert, a csoportot a parton. És talán nem adott a kezükbe sétapelcát, talán nem adott a lábukra cipőt. Nem, Budent nem lehet hibáztatni. A székek is stabilak. Hát akkor jól van. Valami értelme biztos van ennek. Hát hogy ne? Hát persze. Valaki elmosolyodik. Valaki viccent. Ugye megfigyelhetik, ez sokkal lazább szerkezetű vers, sokkal prózaibb szerkezetű vers, mint az előző. És ugyanakkor nagyon sok hasonlatosságot látunk a kettő között. Hasonlatosságot abban az értelemben, hogy itt is a fikció, a költői fikció nem más, mint hogy elképzelem Budent, ezúttal Budent, elképzelem, amint fest, elképzelem, amint kiviszi ezeket az alakokat, elképzelem, amint ruhákat ad rá. Vannak azonban döntő különbségek a két vers között. Egyikre már utaltam, hogy ezt a sokkal lazább, sokkal prózaibb szerkezet. De tartalmi különbség is van, méghozzá nagyon jelentős, aminek formai következményei is vannak. És ez pedig az, hogy itt nem egyetlen egy műről van szó, arról a bizonyos Auerkamp képről, hanem lényegében Buden egész munkásságáról. Itt sok-sok kép van ebben elbeszélve, hiszen rengeteg ilyen strandképet festett Buden, de megtudjuk, hogy elmegy máshová, megfest egy családot, megfest más helyeket. Tehát tulajdonképpen itt Buden egész egy kevéssé ismert francia korai impressionista festőnek, vagy talán inkább nevezhetnénk preimpressionista festőnek, az egész életműve valahogy fel van idézve ebbe a versbe. És az, amit előtérbe nyomul, az a befogadás. Az, hogy hogyan fogadja be valaki Buden nagyon nyitott képeit. Lehet ezt egyszerű hangulatképeknek gondolni. Urak, hölgyek promenádoznak, sétifikálnak a tengerparton. Lehetne ezt is, lehetne értelmezni ezt is az Averkamp kép módjára, mint a pillanatnyi boldogság rögzítésének a képeként. De itt egy sokkal szélesebb lehetőség, azért olyan laza a vers, azért olyan nyitott a vers, mert sokkal szélesebb, mindenféle lehetőségeket megenged, lehetővé tesz. És éppen azért, mert sokféle lehetőséget lehetővé tesz, ezért a hangulata sem ugyanaz ennek a versnek, mint a másiknak. Ugye a másiknak a hangulata az a boldogság ígérete. Ugye a művészetnek ez a nagyon régi alapvető eleme, a promesse du bonheur, ahogy a francia mondja, a boldogság ígérete. Az, hogy látunk egy képet, és abban megragad a festő, és megragad a költő, megragadja a festő, és megragadja a költő a szépséget. És ezt a szépséget és boldogságot a szépség általi, a szépség szemlélete által létrejövő boldogságot, ezt reflektálja az előző versben, reflektálja a költészet nagy, súlyosabb, tragikus feladataival, azzal, hogy a promesse du bonheur, a boldogság ígérete beválthatatlan, nem váltja be a művészet, hogy újra és újra csak megcsillantja, de nem valósíthatja meg, és konfrontálva a kettőt, a nagy tragikus művészetet és a tragédián inneni kis művészetet, hirtelen nosztalgiája támad ezután, a művészet után. Ezért fejeződik be a vers azzal a lírai elemmel, vagy lírai gondolattal, hogy szeretné, ha őt magát is belefestené a festő a képbe, és tenné megérdemelt helyére. Itt azonban, ahogy lazán és nagyon prózaian mesél erről a másik ismeretlen, 200 évvel később élő festőről, és mint egy informális bennünket, elmondja az életét, elmondja merre járt és milyen képeket csinált. Itt a befogadás mehet abba az irányba is, hogy tulajdonképpen ezek a szépségnek és a boldogság ígéretenek a képei. De valamit észrevesz a költő, és miután itt tulajdonképpen ez a vers egy befogadásnak a költői felidézése, mondhatom azt is, hogy valamit észrevesz a recipiens, valamit észrevesz a befogadó, ezeknek az alakoknak a rendkívüli magányosságát. Ezeket nagyon jellemző. Buden egy kis, nagyon értékes kis festő volt, tényleg egy kis mester volt. De ott van a kornak a legnagyobb óriása, Édouard Manet, tényleg a legnagyobb festő. És olyan világosan lehet látni az ő hatalmas képeiben, ahogy egy családot ábrázol, ahogy embereket egy reggelinél, ahogy a Folies Bergère bárjában a bár kisasszonyt, ahogy az arcképekben az embereknek a rendkívüli magányát, ahogy nincsenek egymással kapcsolatban, ahogy mindenki szolipszisztikusan, szólusz ipsze, egymaga, be van zárva saját világába. És ez, ami a legnagyobb erővel, Mané esetében is nyitott kérdés, hogy a közöny ereje, ez a közöny hihetetlen ereje, és az a hatalmas mesteri tudása, hogy ezt a közönösséget, magának a festőnek a közönösségét, és alakjai egymás iránti közönösségét meg tudja értetni velünk, és fel tudja fogadni velünk, vagy pedig egy másik lehetséges értelmezés szerint ez a közöny tragikus elem, ez a közömbösség, egymás iránti közömbösség, az emberek magányba zárulása, mindenki ablaktalan manásszá válása, ez tulajdonképpen egy tragikus színezetet kap Monénál. Ez nyitott kérdés. Akár így, akár úgy, ezek halhatatlan, nagyszerű művei a festőművészetnek. itt megint csak kicsibe, egy kis mesternél, egy hihetetlen szolidaritás és rokonszem van a kicsivel, a kisművészettel szemben. Megint csak kicsiben megjelenik ugyanez, és arra figyel fel a befogadó, a költő, hogy ezek az alakok milyen magányosak. És ezt azzal a nagyon szép költői megoldással hozza a tudomásunkra, idézi fel, hogy száműzetteknek tekinti őket. Ezeket száműzték ezekre a szép tengerpartokra, a szép ruháikban. És akkor ott vagyunk egy rejténél, ott vagyunk egy titoknál, hiszen nem tudjuk, hogy miért száműzték őket. A költő, amikor már eltereli a figyelmünket erről a hasonlatról, és arról mesél szemmel láthatólag időhúzó céllal, hogy de Buden elment, már nem foglalkozik velük, ott hagyta őket, máshol nem jön vissza, más csinál, akkor egyszerre csak visszatér ehhez a problémához, hogy mit is lát ő ezekben a tengerparti képekben. Visszatér, és az utolsó szakaszban ehhez fordul vissza, hogy tulajdonképpen mivel érdemelték ki ezt a szerepet, mi volt a bűnük, mert hogy semmi az nem lehet, azt még ők maguk se állítanák, de hogy mi. És erre nincs válasz. Erre nincs válasz. A válasz csak annyi, hogy jól vannak elhelyezve, hogy a székek stabilak, Budent nem lehet hibáztatni, Buden megfestette azt, amit látott, és ebben van valami, ami jól van. Hát akkor jól van, valami értelme biztos van ennek, hát hogyne, hát persze, valaki elmosolyodik, valaki viccent. Hát ez nem az a hangulat, mint az előző versnek a hangulata. Ott ugye arról beszélt a költő, hogy miért csak az igaz, hogy mindig fúj a szél, hogy mindig maga az időjárás is a tragikus világállapotot közvetíti a maga durva eszközeivel, süvítő széllel és másokkal. Nem. Hogy miért csak az van, hanem miért nem lehet boldognak lenni, miért nem lehet megörökíteni a boldogság pillanatait, ezt mondja a jégöröm. Miért nem lehet az öröm reprezentációját adni? Miért nem jogos ez? Miért nem igaz ez? De itt nem erről van szó. Itt egy rejtélyről van szó, amit a létrejtélyének lehetne nevezni, az életrejtélyének lehetne nevezni, hiszen ezek a bűnök, amiket ezek a száműzött elegáns emberek a normandiai tengerparton elkövethettek azért, hogy oda száműzzék őket, és hogy ott magányosan sétálgassanak fels alá, ezek meghatározatlan és meghatározhatatlan bűnök, ezek a lét bűnei, vagy a sorsnak a bűnei, ahogyan megkonstruálták a condition humaine-t, az emberi kondíciót, az emberi sorsot, és hogy mi ennek az értelme, ezt nem lehet tudni, hiszen a valami értelme biztos van ennek sor, az nyilvánvalóan egy némileg kétségbe esett kijelentés. A nem tudásnak az elismerése, kell lennie valami értelemnek a bizonytalansága, és ezáltal most más értelembe válik nyitottá ez a vers. Nyitottá abban az értelemben, hogy értelmezhetjük sokféleképpen a benne felidézett képet, és nyitottá abban az értelemben is, hogy az, amit rejtélyként és titokként szűrődik át a képen, és szűrődik át a versen, nem zárulhat le, mert a titok lezárulása a megoldás, és megoldás nincs. Megoldás nincs, kell lennie, valami értelme biztos van ennek, hát hogy ne, hát persze, de soha nem fogjuk megtudni. Tehát itt a rejtély és a versnyitottsága, a megoldatlan rejtély és megoldhatatlan rejtély és a versnyitottsága összetalálkozik a vers végére, A próza itt sűrűsödik, és megint költészettébe. A prózaiság, persze költői értelemben prózaiság, itt összesűrűsödik, és megint költészetté válik, ebben a valaki elmosolyodik, valaki biccentben, ezekben a jelentéktelen tevésvevésekben, jelentéktelen gesztusokban, amelyek tulajdonképpen csak megint elfödik azt a mélyen fekvő, és ebben az értelemben, mint megoldhatatlan tragikus problémát, miért számizottak ezek, a lét számizottjai nyilvánvalóan, miért olyan az emberi lét, miért olyan az emberi sors, mint amilyen. Tehát itt tulajdonképpen egy nagyon kicsi és jelentéktelen témából, ellentétben az előző versről, ahol a kicsi és jelentéktelen témát úgy mélyített el a költő, hogy az örömnek, a promesse du bonheurnek, a boldogság ígéretének a himnuszává tette azt a kis és jelentéktelen életképet. Itt a megint csak kis és jelentéktelen életképek mögött meghúzódó rejtélyeket, titkokat, az élet, a lét rejtélyeit és titkait, az ontológiai rejtélyeket és ontológiai titkokat nyitotta fel és mutatta meg nekünk ebben a versben. Újabb és újabb rétegeit kell lehántanunk a befogadásban a műveknek, és vannak első közelítésre, második, harmadik és sokadik közelítésre lépnek elő újabb és újabb rétegek ebben a tekintetben. A szisztematikus befogadó kicsit az archeológusra hasonlít, aki lehántja a rétegeket, és így jut újabb és újabb értelmezéseket. Jó, köszönöm szépen! Akkor a Nádas Péter emlékiratok könyve egy antik fali képre című fejezetét fogom kérni.
Elhangzott a kanonikus mű Radnóti Sándor előadása. Kántor Péter festményversei. Az ELTE bölcsészkarán 2005. decemberében elhangzott előadás felvétele.